Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az ige hirdetés előtt énekeljük a 174. dicséretünket. A 174. dicséret így kezdődik, Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük neked, hogy beléptél az életünkbe, hogy megszólítottál ezáltal bennünket. És köszönjük azt, hogy a te fiad által megváltottál bennünket. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy oly sok bűnünk van, hisz te látod azt, hogy fájdalmakkal és nehézségekkel küzdünk. Ugyanakkor hála van a szívünkben, mert te vagy az egyetlen reménységünk, hogy meg tudsz bennünket szabadítani. Uram, így imádkozom most azokért, akiknek fájdalmaik is, gondjaik vannak, hogy te legyél az, aki megnyugvást ad számukra. És Uram, kérek a te szent lelked által, légy itt ma is közöttünk. Amen. Isten dicsőítését folytassuk a 424. dicséretünk első és harmadik versével. A 424. dicséret így kezdődik, ó, mely boldog az ó ember éltében. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, amint írva található Mózes első könyvének harmadik fejezetének, annak is az első 8 versében, kiegészítve Máté evangéliumának első fejezetének 23. versével. A kígyó pedig ravaszabb volt minden madállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítsa a szemet, és a kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjüknek a szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefaleveket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amin szellős alkonyatkor sétál a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. Hozzáolvasom Máté evangéliumából első fejezetének 23. versét, mely így szól. Íme, a szűz fog a méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves testvéreim! Az advent a Krisztus várásnak az ideje, a megváltó utáni sóvárgás, a szabadító eljövetelét kérő és sürgető várakozás állapota. A legrövidebb és a legtömörebb adventi imádság így hangzik. Jövel, Uram! Ahhoz azonban, hogy Jézust igazán várjuk, szívből kérjük, hogy igen, jöjjön hozzám is, ahhoz előbb nagyon világosan kell látnunk, hogy a magunk megváltóra szorult állapotát, hogy igazán tudjunk örülni a karácsonynak, annak, hogy Krisztus eljött. Előbb át kell éreznünk azt, hogy az ember örök, ősi tragédiában hogyan vétkezett. Hiszen azért olyan végtelen a nagy jótétemény Krisztus eljövetele világra, mert az emberrel az történt, amire az ősi paradicsomi történet is tudósít. Ha most meglátnánk azt a régi történetet Ádámról és Éváról, nem is ilyen régi, hanem mindnyájunk története, élőbbé és valóságosabbá válna számunkra az advent is. Így kezdődik. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett. Ez azért meglepő, mert előzőleg szó sem volt kígyóról, ravasságról, gonosz hatalomról, amit a kígyó megszemélyesít. Most pedig ki tudja, honnan, miért és miként megjelenik, mint az ellenség, amely váratlanul betör egy addig békés és boldog országba. Nem magyarázza a történet fölöslegesen, hanem egyszerűen számol a kígyóval, egy ravasz és gonosz hatalommal, amely a világban működik. Nem ad feleletet ilyen kíváncsiskodó kérdésekre, hogy honnan jött a világba, mi a lényege, kicsoda az ördög és miféle szerzet. Az ősi kísértő az örök ellenség. Sátánt az emberiség már többféleképpen is elképzelte. Egy dolgot azonban biztosan tudhatunk. Nem olyan, amilyennek Dante leírta a pokolban, vagy amilyennek Goethe írja a Faustban, vagy Madács az ember tragédiájában. Nem olyan az ördög, ahogy amilyen sokszor elképzeljük, lópatával és kis szarvakkal. Nem is az a lényeg, hogy milyen, hanem az, hogy mit akar. És hogy akar valamit, éppen ezt leplezi a történet. Mit akar? Nyilvánvaló abból, amit Ádámnak és Évának mond. Olyanok lesztek, mint az Isten. jónak és gonosznak tudói. Ezen a sátáni csalétek, amit mindig újra bevesz az ember. Ez az olyanok lesztek, mint az Isten, lényegében ezt jelenti. Amikor valamit tenni akarsz, előbb mindig meg kell kérdezned Istent, hogy szabad-e. Önállósíts magad, hiszen a teremtés koronája vagy. Szabd meg önmagadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Ne kérdezz meg mindig Istentől, hogy mit tégy és mit ne tégy. A legmélyebb probléma tehát az, amiről ott a paradicsomban is szó volt, és azóta mindig is, az ember önállósága. Azaz, maga az ember állít-e föl magának törvényt, vagy az Isten adja neki. Az ősi, sátáni kísértés mindig az, ami legelőször volt. Elhiteti az emberrel, hogy lehet egyedül is, hogy lehet független Istentől, hogy Isten nélkül Isten megkerülve is tud élni, és meg tudja állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz. A kígyónak az a törekvése, hogy Ádám ne törődjön azzal, amit Isten parancsolt. Ma is a legnagyobb öröme az, hogy odáig tudja vinni az embert, hogy ne törődjön azzal, hogy Isten mit mond neki. Ne törődjön azzal, hogy Isten mit lát jónak, vagy mit lát rossznak. Olyanok lesztek, mint Isten. Hogy azután mit csinál az ember, hogyan él, az már mellékes. A fő dolog, hogy Isten kapcsolja ki gyakorlatilag teljesen az életéből. Ne törődjön azzal, hogy Isten mit tart helyesnek, mit szól a dolgaihoz. A sátánnak nem az a fontos, hogy valaki Isten tagadóvá, haszontalanná, utálatossá vagy gonosz emberré váljon, hanem hogy olyan legyen, akinek nincs szüksége Istenre. Ne kérdezze meg Istent, hogy mit tegyen, ne hallgasson az ő törvényére. Aki gyakorlatilag azt mondja, hogy én Isten nélkül is tudok élni, tudom magam életét irányítani. Nem arról van szó, hogy az ember megtagadja Istent, vagy nem hisz benne, vagy nem gondol rá tisztelettel és szeretettel, hanem csak arról van szó, hogy nem érintkezik vele. Nem ér össze be a lelke, nincs kapcsolat. Persze nem mindig sikerül a kígyónak odáig vinni a dolgot, hogy az ember teljesen kikapcsolja Istent. Ádámnál és Évánál sem ott kezdődik, hanem egy egészen ártatlannak látszó módon. Nem azt mondta a kígyó, hogy ne hallgassanak Istenre. Ne higgyék, hogy van örök érvényű isteni törvény. De vannak helyzetek, amelyekben meg kell fontolni, hogy vajon hogyan értendő Isten parancsa. Például valaki, aki illegális viszonyt tart fenn, mindenáron be akarja bizonyítani, hogy igaz, hogy Jézus azt mondta, ne legyen házasságtörő, de amit ő csinál, az tulajdonképpen nem is házasságtörés. Meg kell érteni a helyzetét, hiszen ő is boldog lehet. Hol van megírva a Bibliában, hogy ő nem lehet boldog? Tehát nem akarja az ember félretenni az isteni törvényt, nem akarja azt megtagadni, de maga válogatja ki, hogy bizonyos helyzetekben Istenhez forduljon, vagy önmagához. Ilyenkor mindig a sátán az, aki kiforgatja Isten szavát. Csak ugyanazt mondta Isten, súgja valahol belül, és az ember elkezd gondolkodni. Kezd hinni, hogy ez nem is ilyen nagy bűn, hiszen ebben a helyzetben nem lehetett volna másképp dönteni. Mindig a sátán az, aki meg akarja ingatni az ember szívében Isten törvényének abszolútságát, és el akarja hitetni, hogy épp úgy relatív, mint minden a világon. Érvényessége a körülményektől függ. Minden bűnnek a legmélyebb alapja, hogy valamit jobban akarunk tudni, mint Isten. Ő ugyan megmondja, hogy mit kell tenni, de... És akkor jön a magyarázkodás, hogy ilyen körülmények között miért nem lehet Isten törvénye szerint cselekedni. Lassan az ember meggyőzi önmagát, hogy amit tesz, az nincs ellentétben Isten törvényével. Így lassan az ember odáig jut, hogy a bűn nem is bűn, hanem jót cselekszik. Azután ott van a sátának még egy kísértése. Úgy tünteti fel Isten törvényét, mint valami súlyos terhet, ami gátolja az embert szabad mozgásában. Milyen gondtalanok azok az emberek, akik ezt a terhet már lerázták magukról. Minden szabad, ami jól esik. Ismerjük sokszor mi is ezt a mondatot. Igen, A sátán olykor kívánatosnak tünteti fel azt a világot, amelyben az ember úgy él, hogy semmi köze Istenhez. Én vagyok az Isten, a magam Istene. Úgy élek, ahogy akarok. A magam jó tetése szerint rendezem be az életem, nem pedig Isten szerint. Nem hagyom magamat megkötözni szabályokkal, előírásokkal, amiket lépten nyomon megakadályoznak abban, amit tenni akarok. Nem így él a világ. Vajon nem így élünk mi is? Vagy komolyan vesszük Isten szavát? Vajon nem arról van szó, hogy a lélekben már megtörtént a szakadás közöttünk és Isten között, és csak külső szálak tartanak össze? Olyan külső szál, mint vasárnaponként megjelenni a templomba, megkeresztelni a gyerekeinket, házasságot kötni a templomban, és temetésnél is lelki segítségét kérni. Befizetjük az egyházi adót, és minden olyan szokást, amellyel azt mutatjuk, hogy mi már pedig betartjuk azokat a törvényeket, amelyeket Isten megmondott nekünk. Kedves testvéreim, ezért olyan drága az adventi üzenet, mert azt éppen azt hirdeti, hogy Isten nem akar nélkülünk élni. Isten nem nyugszik bele abba, ami a paradicsomban történt, és ami azóta velünk is. Isten nem hagyja, hogy elszakadjunk tőle, hogy messzire sodródjunk. Isten utánunk jön, és megszólít. Jézus titolzatos személynek lényegét fejezi ki ez az ősi, ószövetségi profécia. Immanuel. Velünk az Isten. Jézus az, aki a kontextus szakadásba beállít valakit, akiben újra létesült a megszakadt kapcsolat Isten és az ember között. Jézus ebben a drága névben, drága szemében azt mondja neked, mert te lehet, hogy nem foglalkozol velem, de én törődöm veled. Te elszakadtál tőlem, de én utánad megyek. Te eltávolodtál, de én újra magamhoz ölellek. Te vétkeztél, de én megbocsátok. Te elidegenedtél tőlem, de én szeretlek. Ezt hirdeti az advent is. Velünk az Isten, velünk minden kísértés, bűn és kétség között is. Immanuel. Amen. Kedves testvéreim, most hallgassuk meg szeretettel az énekkar szolgálatát.
Oh.
Imádkozzunk. Megváltó Istenünk, hála van a szívünkben, hogy Te velünk vagy, hogy bár mi sokszor elfordulunk tőled, de Te mégis ott vagy velünk, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, Urunk, az, hogy Te az életünkben biztos vagy, hogy hozzád bármikor mehetünk. Nem számít az, hogy éppen hogyan vagyunk, mert Te meghallgatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, az, hogy tudhatjuk, hogy nekünk az advent mit jelent, hogy a Te fiadat várjuk, akit a kereszten mi bűneinkért adtál. Köszönjük, Urunk, az, hogy ez az időszak arról szól, hogy a szabadító eljövetelét várjuk. Urunk, hála van a szívünkben, mert hiszük, hogy Te már megszabadítottál bennünket. És imádkozunk azért, hogy tudjuk továbbadni ezt az örömhírt. Tudjuk elmondani a körülöttünk levőknek is, hogy Immanuel, velünk az Isten. Drága Atyánk, imádkozunk azért, hogy ne csak itt éljük meg ezt, hanem amikor elhagyjuk a templomot is, amikor mindenki hazatér, és újra kezdődnek a napok. Kérünk, Urunk, hogy az advent az ne csak egy múló időszak legyen, hanem Te készíts fel bennünket arra a várakozásra, amelyet megígértél. Kérünk, Urunk, hallgass meg az imádságainkat fiad nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A hirdetések előtt hallgassuk meg újra a kórus szolgálatát.
Demoj do fatjor si. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és köszöntöm mai igehirdetőnket, Szűcs Fruzsinát, harmadéves teológus testvérünket. Különösképpen nem kell őt bemutatnom, gyülekezetünknek tagja, a teológiára közülünk indult. Őneki köszönjük most meg ennek a hétnek a megszervezését is, hogy estéről estére igehirdetők vannak itt közöttünk. Ez egy nagyon-nagyon régi gyakorlat, és valahogy mindig megörökli a gyülekezet teológusa, hogy ennek a szervezését végezze. Így több esti beszélgetésből is előjött, hogy több mint 30 éve van ez így a gyülekezetben, ami azt jelenti, hogy végül is így tartunk kapcsolatot azzal az intézménnyel, akik a lelkészeinket pótolják. Úgyhogy ez egy fontos szolgálat, és fontos benne lenni, meg fontos érte imádkozni, rágondolni. Köszönjük most az ő szolgálatát is, az Isten áldását kérjük a készülődéseire, további tanulmányaira, a karácsonyi ünnepkörben való szolgálataira, és nem utolsó sorban a vizsgai időszakra. Holnap este azt a teológus hölgyet fogjuk várni, aki két hetes gyakorlaton volt itt közöttünk a közelmúltban. Varga Fannit várjuk, negyedéves testvérünket. Most átléptünk a hét második felébe, ez a lányos oldal lesz. Az elején volt a fiús párnap, és most jön a lányos párnap. Szeretettel várok én is mindenkit, maradjunk ilyen kitartóak a következő napokban is. Szeretném megköszönni az énekkarnak is a szolgálatát, meg a karvezetőasszonynak is, hogy fölkészítette őket, és hát ezzel meg is kell köszönnöm az egész éves munkájukat és szolgálataikat, hogy sok szeretett vendégségen, gyülekezeti napon, alkalmakon szolgáltak közöttünk, sok fáradozással, sok készülődéssel, de hiszük, hogy ezeken mindig az Isten áldása volt. Köszönöm szépen mindenkinek!
Az áldásvétele előtt énekeljük a 467. dicséret első és ötödik versét. A 467. dicséret így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Így szól az Úr. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Amen.